tudom, hogy egyenértékűen a projektor kivetítés a táblában. Nem szeretem, hogy nem szeretem a táblát. Tehát a mai alkalommal a bizonyságtételről, én is ugyanúgy felvezetem, mert most egy kicsit már egy másképpen mondanám.
Jelentősen.
De nem, semmi. Tehát azért is fontosnak tartom én is a bizonyságtételről, hogy beszéljünk. Ugye először is szűkítsük le a témát, mert ugye a bizonyságtétel az magába foglalja azt, amit ahogyan élünk, ahogyan viszonyulunk másokhoz. Tehát végülis az egész életstílusunkat is belefoglalhatnak ebbe a bizonyságtétel. Tehát amikor úgy reagálunk valamilyen körülményre, vagy valamilyen emberi helyzetbe, viszonylatba, ahogy hogy a Krisztusi lelkülettel, vagy a Szentlélek erejével magunkat legyőzve, az is egy bizonyságtétel, ahogy élünk, az is. Tehát itt most nem erről fogunk beszélni, hanem a szóbeli bizonyságtételről. Még ezt is talán érdemes egy kicsit leszűkíteni, és arról a fajta bizonyságtételről szeretném, hogy beszélnénk, amikor kereken elő tudjuk adni a bizonyságtételünket. Hát még ez is eltér attól, mint amikor mondjuk egy négy szem közti helyzetben valaki baráttal ismer, és attól függ ugyanis ebben az esetben, hogy ki az, milyen oldalról teszünk bizonyságot neki, honnan indul ki a beszélgetés, milyen az a másik illetőnek a helyzete, mert akkor megint egy olyan oldalát hozzuk elő a mi Krisztussal való együttélésünknek, ami arra a helyzetre aktuális. Tehát még csak nem is erről szeretnék majd beszélgetni veletek, hanem arról a fajta bizonyságtételről, amit az idézőjelben mondjuk megrendezett alkalmainkon, kereken, semmi kapcsolódási pont nincs egy adott aktualitáshoz, akár személy, akár élethelyzet, hanem mindenki a saját maga tanúság tételét elmondjuk Krisztusról, hogy hogyan változott meg az élete, hogyan tért Istenhez, és hogyan változtatta meg az életét. Tehát erről lesz szó. Igen. És hogy miért beszélünk erről, nem azért, mert ez van a vezérfonalban, vagy valahol, hanem azért, mert az a tapasztalatom, hogy van fejlődési perspektíva sokunknak az életébe ezzel kapcsolatban. Azt akartam mondani, de nem találok más kifejezést, hogy sok rossz bizonyságtételt hallok. Nem azt jelenti, hogy sok rossz újjászületett van, hanem azt jelenti, hogy sokan nem jól tesznek bizonyságot. Tanulni kell. És például most az egyik ének szövegben is az volt, hogy legyen meg te akaratod, ezt énekeltük valamelyik énekbe, és gondolok, gyorsan átvillant az agyom, hogy honnan jött ez. Hát onnan, hogy Jézus ugye tanította a tanítványokat imádkozni. És erre is meg kellett őket tanítani, hogy egyáltalán mit mondjuk. És Isten mondja meg azt, hogy egyáltalán mit mondjuk. Ugyanígy Isten tudja megmondani azt is nekünk, hogy amikor bizonyságot teszünk, akkor miről tegyük bizonyságot. És mint említettem, sok rossz bizonyságtételt hallottam, amiben nem éri el a célját az, aki kiáll, ugyanis van ennek egy célja is, majd erről beszélünk, erről is beszélünk, és nem éri el azt a célt sajnos ez a bizonyságtétel, mert kimaradnak lényeges pontok. Összefoglaltam három rövid pontba. Most az a helyzet, hogy ugye arról is volt szó, hogy mindenki leírja a saját bizonyságtételét. És ezt mondjuk én támogatnám is, hogyha erre most szánnánk itt mondjuk egy 10-15 percet.
Lehet, hogy több kellene. Mert hogyha 5 percbe akarjuk ezt foglalni, akkor az lehet, hogy egy óra, amíg sikerül. De amíg
az... Azért, mert akkor is nem baj. Akkor is vázlatosan jó lenne, ha leírnánk. Most Kovács Géza bácsinak az Életútam című könyvét olvasom, ami leírja az életét, és akkor ő azt írja, hogy amikor ők elkezdték az ilyen csoportos alkalmakat, akkor ilyen önképzőköröket nevezték ezeket az alkalmakat, és végül is ez is a cél, hogy önképző, tehát hogy saját magatokat ti is lássátok, képezzétek, meg én is, hogy fejlődjünk, növekedjünk Istenbe. És ez egy nagyon jó példa, mert hogyha leírjátok például a bizonyságtételeiteket, és utána én itt elmondom azokat a pontokat, amiket én erre megfelelőnek tartok, akkor össze hozzá tudjátok a sajátokat vetni, és akkor ugye aki azt mondja, hogy hát ez nem jó, hanem az övé áll közelebb az igei bizonyságtételhez, akkor azt fel lehet dobni, és akkor lehet vitatkozni, és mindenki tanul belőle, nem azt számít, hogy nekem legyen igazam, hanem az, hogy mindenki más tanuljon belőle, hogyha valaki mondjuk nézett különbség van. Tehát ezért is jó lenne, mert akkor annál a sajátotokévá válna maga ez a téma is, mint hogyha én most itt elkezdem neked mondani, hogy vannak benne olyan életidegen mondatok, de leírtam, nem volt erőm már átfogalmazni életszerűre, mondom, majd elmondom, hogy ez, de mindegy jó.
Igazolvetnék valamit, hogy van valaki, mert a körülményben írtam, hogy esetleg, ha valakinek már ez megvan, leírtam, hogy van-e ideje, akkor hozzájárni van valaki, aki elhoztál?
Nulla ember.
Megvan írva.
Nem mondom, csak nem hoztál, se hoztad, de neked is megvan, pedig írom. Na mindegy, valaki értette, van akinek nincs megírva,
úgyhogy... Úgyhogy szálljunk erre egy 15 percet, és akkor onnan kezdve addig tényleg mindenki próbálja meg leírni, amit ő egy ilyen alkalmon, hogyha van egy mondjuk egy evangelizáció, vagy megkérik őt, hogy mondja el az ő bizonyságtételét, lehet, hogy elég kötőjelesen. Mit tartotok fontosnak, mit tartotok lényegesnek, hogy a saját bizonyság mindenki más lesz, teljesen más, hogy a saját bizonyságtételetekbe mi legyen, mi hangozzanál? Ehhez kellene papír és toll is.
Megkérdezem, hogy más bizonyságtételet is lehet kérni?
Csoda? Más bizonyságtételét? Nézd az enyémet
biztosan.
Mit? Muszáj leírni, nem muszáj megmutatni.
Én ugye is mondtam most
igen. De jó, van, én soha nem írtam. Ettől írtam, amikor megtértem. Azt most van nem írtam, csak mindig elpróbáltam, most bértem az időmet. És amikor látom, hogy dumáltam, akkor még átgondolt nagy voltam, akkor kihajtani, illetve tehát mindőre gyakoroltam. Tehát nem írtam le. Tehát azért kérdezem, muszáj, hogy ennek csak elmondom fel.
Nem, mert nincsen jött felség.
Akkor még a klasszikus kérdést felteszem, hogy a... Mindenki a hívő családos sztorit írja, vagy a drogosat?
Ja,
mindenki a saját.
Nem mindenki volt drogos, nem mindenki volt.
Van az egyik jött hívő családos. Egyik se tartozott. Saját családos, hívő családos,
az lenne most a jó, hogyha mindenki írt a logot már, de arra nincs idő. Annak ellenére, hogy Laci úgy írta az e-mailben, hogy lehet, hogy egy több alkalmas téma lesz ez. Én sem tudom, hogy most ebben az egy alkalomban belefér-e, vagy pedig érdemes több alkalmat, majd meglátjuk. De azért legalább mondjuk két ember, ha őként jelentkező van, akkor jó lenne, hogyha két ember felolvasná, hogy mit írt le. És akkor az már megint csak egy kapcsolódási pontot hozna, hogy megint csak egy aktuális, egy ide kapcsolódó élő dologról tudnánk akkor beszélgetni. Van-e valaki önként jelentkező, aki felolvassa? Kettő kell
megérni. És van-e, aki kész van benne?
Hát...
Pedig mondjuk a feléig jutottak.
Én odaig jutottam el, hogy hogyan találkoztam.
Meg mondjuk kétharmad
első. Az hanyadik? Második? De arra a végére érté? Na, akkor kétharmad, 66%-os.
És elkezdtem, hogy mi változott meg.
Semmi. Az már rövid lesz. Azt még befejezd. Adunk neked még 5 másodpercet, hogy ezt befejezd.
Itt szóba is elmondhatom.
Azt az 5 betűn szót még írd oda, és ott... Na. Tehát akkor van-e valaki, aki felolvassa? Önként jelentkező? Nincs.
Én szívesen felolvasom, mert ebből is én is tudom.
Na,
akkor... Te csak ezért mondom, hogy...
De gyere már bejegyem.
Gyere már közelebb, most...
Mind az én bizonyságtételemet fogjátok kritikázni, de én ebből tanulok egy csomót.
Nem a bizonyságtételemet, hogy
tényleg.
Téged magad viszont. De leülhetsz, hogy a lábadat föltámaszt.
De jó lettem. Ide a laptopot tenni a
lábadat. Jobban szeretem a...
Kell a lábadnak egy támasztó?
Nem.
Várjál. Várjál. Bármilyen úgy kezdtem a bizonyságot, hogy úgy boldog tisztánk a szépen.
Hát, hogyha egy... Mondjuk egy előadás...
Nem magyarázz, úgy ki, olvasd
el, jó? Kukor Krisztán, hívnám, Egerben születtem. Sajnos nem családban jöttem föl. Egerben a gyermekotthonban éltem, gyerekkorom óta. Amely eléggé meghatározta életemet. Egy olyan világban jöttem föl, ahol szeretetnek igazából kevésbé tapasztaltuk. Úgy éltünk sokszor, mint a farkasok a farkában. Azban gyorsan jöttem, és én
Ugyanakkor pedig nagyon vágytam erre a szeretetre, és de sajnos nem nagyon kaptam meg senkitől. Lelki világomat leginkább szeretőzem, vágyelemezte, és már gyerekkoromban is az emberekhez való megfelelés. 9 évesen hallottam először Istenről, amikor papok jöttek el hozzánk, ők beszéltek Istenről. Nagyon vártam ezeket az alkalmakat, mivel ezek az emberek szeretettel fogadottak felünk, és igen, ebben az időszakban sokszor felmerült bennem, hogy tudok-e én jó lenni, képes vagyok-e én saját magamtól a jóra. Sajnos több próbálkozás után is rá kellett jönnöm, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen. De igazából jutólag visszamondokba arra jöttem rá, hogy ebben az időszakban egyáltalán nem értettem Istennek a üzenetét, őt magát sem. Igazából azt se tudtam kezdve Jézus Krisztus. Tehát nem értettem, nem fogtam fel. Igazából ezek nekem csak egy ilyen kedves alkalmak voltak. És hát megkeresztelkedtem, elsározottam, templomba jártam, és hogy jöttek a nehézségek az életemben, jöttek már hóba, és igazából megfordultam Istentől, és aztán újra 17 évesen hallottam újra fiataloktól Istenről, akik beszéltek nekem, de igazából akkor sem tudt mindenben nem semmi, hanem csak annyi volt, hogy békesség volt a szívemben, meg jól éreztem ebben a közösségben magamat. És az egyik alkalommal nálam elvittek egy keresztény táborba, ahol számomra nagyon furcsa volt az, ahogy az emberek viselkedtek velünk, az, hogy elfogadtak úgy, ahogy vagyok, értékesnek tartottak, szerettek. És igazából ezen keresztül értettem meg azt, hogy Isten engem mennyire szeret. És akkor ott döntöttem el, hogy nekem ez a szeretet, ez kell. És akkor értettem meg azt, hogy későbbiek során, hogy ebbe a táborban, hogy ugyanakkor pedig nem csak szeret engem Isten, de meg is akar menteni, mert bűnös vagyok, és a bűneimből meg tud szabadítani, és Jézus Krisztus, az ő fia volt az, aki meghalt értem, vállalt az a bűneimet, de nem csak meghalt értem, hanem föltámadt, és legyőzte a sátánt, és most is él, és uralkodik az életemben, és ez gyökeresen megváltoztatta az életem, hát elsősorban a gondolkodásomat, aztán ugye ezt már papír nélkül mondom, mert eddig írtam, de ugye ez a dolog ugye megváltoztatja az életesen az életemet, ez abban is megmutatkozott, hogy hála Istennek megszabadultam csúnya beszédtől, és a dohányzás is az életemben megszűnt, bár voltak időszakok, amikor még vissza is szél, de hála Istennek ezt is így mondhatom, hogy Istennek eléletettem. Ugyanakkor pedig ezt is kell látnom, hogy Isten nagyban formálta az életemet, és ő volt az, aki odaig is elvezetett, hogy a gyülekezetbe, és megértettem azt, hogy mennyire fontos az Istennek átadott élet. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Jó, biztos nem mondtam el sokat, de most a izgalom miatt
éppen. Jó. A másikat, nem olvasunk fel, hanem majd, hogyha felírkáltam ezeket a főpontokat, akkor már majd úgy tudjuk nézni, hogyha ezzel egyetértek. De egyébként gyorsan is, tehát lehet, hogy kiegészítésre szólnak, hogy ha mondatok jobbat, akkor már felírjuk azt. És akkor majd annak a fényében nézzük meg a többi vagy a másik bizonyságtételt. Voltak benne jó pontok.
Igen.
De itt például írtam, azt mondja, hogy 7 gyakori hibát. És
És azért vannak, van benne, nagyon sok kiváló van benne, azt kell térben, hogy most ezt nézem. Amúgy még hallgattam, ugye a jó napit. Na, nem baj,
minden lesz. Minden jó kéjjel lenne biztosan.
Tehát, azt mondja, hogy az, amiről szólni kell, azt az első három pontot azt felírtam. Ugye először is beszélni kell a életem Krisztus nélkül. Másodszorban hogyan találkoztam Jézus Krisztussal, és akkor a harmadik pedig az, hogy mi változott kettő óta, tehát a második pont óta. Mi a bizonyságtétel? Ez a kettes pont óta. Mindig volt a kérdés? Mi a bizonyság?
Ja, hogy mi a bizonyságtétel?
Mi a bizonyságtétel? Tehát mi ez a szó, ez mit jelent, hogy bizonyságtétel?
Szerintem Jézus Krisztusra utaló történetmesélés. Nem?
Mit jelent ez a szó? Mit értünk ezzel alatt? Tehát, hogyha nektek kellene a szótárba a Keresztény Fogalomtár című könyvbe írni, hogy bizonyságtétel azt jelenti, hogy mi?
Tanúskodás.
Valamire bizonyságot.
Szóval az életemnek egy olyan meghatározó része történt, amivel
ezzel sok ővel befelik a szótár, sok ővel.
Meggyőződésem van, valami nagyon komoly. Szerintem az, amikor mi bizonyságot teszünk, mondjuk egy evangelizáció. Hívunk olyanokat is, akik keresik az igazságot, úgymond. És mi tanúskodunk arról, hogy az, ami a Bibliában nem van írva, ami hirdetetett az igében, vagy nem igében, amit Jézus Krisztusról ír a Biblia, hogy az igaz, mert én megtapasztaltam személyesen. Tehát én találkoztam azzal Jézus Krisztussal, akiről ír a Biblia, nem csak hallottam róla.
Nagyon jó.
Nagyon jó.
Egyfajta vitrolás is volt.
Piros pont.
Attilán piros pont.
Kacsukat.
Én azt írtam ide föl, hogy a bizonyságtétel, de hogyha szerintetek még valami belefér, vagy ez nem jó, vagy teljesen írjuk át, akkor ha jobb, akkor átírjuk. Azt mondja, hogy én hogyan tanúsítom, hogy Jézus Krisztus él. El lehet olvasni, én hogyan tanúsítom, hogy Jézus Krisztus él. Ebből három fontos dolgot vennék ki. A definíción három ember előtt, hú, de idegen. Na mindegy, az, hogy én, a tanúsítás, és a harmadik pedig ez, hogy Jézus Krisztus él. Ugye nagyon fontos a bizonyságtételben, hogy én. Tehát az egyedinek kell lenni. Én hogyan éltem át? Hogyan minden rajtam kívülálló dologtól, kívülálló személytől, kívülálló dologtól függetlenül én vagyok részes ennek az új életnek. Én váltam részévé valaminek. Én. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne sablonszerű legyen. Mert Gusztéjében is nagyon sok volt az ilyen sablonszerű dolgok, amik igazak rá. Ő amikor ebbe belegondolt, tartalmat adott neki, de ő egy kívülálló számára olyan, mint a XY-né a gyülekezetben. Mert ugyanezeket a hívők is, miután felveszünk egy bizonyos nyelvezetet, ugyanezeket elmondjuk, hogy nem tudom.
Melyik olvasok, melyik mondok az a szókodatok?
Hát a végéről olvassál fel? Végéről olvassál fel?
Végéről?
De ezt kívülről mondta. Tehát, hogy akkor volt olyan.
De gyökeresen megváltoztatta az életem, az gondolkodásomat.
Jó? Gyökeresen megváltoztatta az életemet gondolkodásban. Ez is rossz, szerintem. Nem, nem azt mondom, hogy rossz, mert ha ezt elmondják, akkor mindenki bólogat, mert nem lehet az, hogy nem.
Igen,
miben?
az életemet kettő dolgot is mond. Nem csak azt mondja, hogy gyökeresen megváltoztatta, hanem mondja, hogy az életemet, meg a gondolkodásomat. De egyetlen egy példát sem mond. Tehát az én... Mondott példát.
Nem érte, azokban nem tudtam
a... Persze, most nem az a lényeg, hogy most buszti, meg hogy... Hanem az, hogy általában nem hangoznak el példát, amivel az én jobban kiemelkedik, az én. Én mondok példát, hogy például az én gondolkodásomat megváltoztatta abban, hogy abszolút nincs Isten. Abszolút nincs bizonyosság. Nem lehet csak feltételezni, százalékosan hinni Istenbe, aki hisz. Ebben megváltozott teljesen a megtérésem óta a gondolkodásom. Ebbe a dologba. Hogy nem az a véleményem, hogy van Isten, hanem a százalékos, hogy van. Százszázalékos. És akik megtértünk, ezt mindennyien így ma változtatta meg Isten a gondolkodásmódunkat. 100%-ra, nem 99%-ra.
Van, akinek nem volt kérdés, hogy van-e Isten.
De megtérése után hány százalék, hogy van? Hogy ezek így vannak? Rendben van, de Marika, nézd meg, hogy ez az én. Az enyémet változtattam meg, tehát ezt én mondom. Azért mondtam példaként, hogy most mondok én konkrét példákat. Ahhoz képest, mint amit Guszti mondott, hogy minden, hogy megváltoztatta a gondolkodásomat, meg az életemet. Ahhoz képest mondtam azt, hogy ha azt akarod, hogy én, akkor mondjál konkrétumokat, példákat, hogy mi az, neked mi az.
Csak reagálnék, hogy Marika mondott, mert én valóban nekem soha nem volt kérdés, hogy létezik Isten, de a személyes találkozáson nem, hogy ő való ott van, én itt vagyok, tehát az tudatos volt, hogy ez volt, én itt vagyok, de semmi köze nem volt egymáshoz.
Akkor ezt meg kell fogalmazni, erőfeszítéseket kell tennünk a gondolatunkba, mert ha nem teszünk erőfeszítést, akkor mondunk egy sablon mondatot. Tehát nagyon fontos, hogy én, a tanúsítás, mit jelent az, hogy tanúsítom? Hogy tanúsítunk valamit? Bírósági tárgyaláson valamit. Láttam,
hallottam,
érzékeltem, azt most hogy
rajta
jön? Tapintottam. Azt mondja, hogy láttam, hallottam, tapasztaltam. Valamely, úgy írtam fel ezt általánosan, hogy valamely a valóságot érzékelő szervemmel kapcsolatba léptem be. Mik a valóságot érzékelő szerveink? Ugye a látható valóságot a szemünk. Pál apostol, amikor azt mondta, hogy mennyei fényt láttam, hallottam egy hangot, amit a többiek nem hallottak. Tehát láttam, hallottam. Van a János apostol, hogy megtapintottuk a Isten küldetését. Tehát akkor vannak a valóságot érzékelő szerveink, a szívünk. Majd ezért, egyébként ezen lesz majd itt a nagy hangsúly. A szíven. Ugyanis ez egy szívbeli változás. Tehát nyugodtan, ide is rajzolom. A szív. Valóságot érzékelő szerv a szív. A kéz, a nyelv, a szem, a fül, a tapintás. Melyikkel? Hogy tanúsítjuk? Melyikkel tanúsítjuk?
Számba.
Aki látta, az ezt mondja el. Aki nem látta, az azt mondja, hogy nem láttam senkit. Én például azt tanúsítom, hogy senkit sem láttam. Soha életemben nem láttam Jézus Krisztust. Soha életemben nem hallottam Jézus Krisztust. Soha életemben, például a bizonyságtételben lehet mondani akár ezt is, hogy soha életemben nem tapintottam. A ruhája szegélyét se tudtam megfogni. Én csak a szívemben. Én csak a szívemben.
Szerintem, hogy egyébként a másik, nem is tudom. Teljesen más helyzetben vagyok, mint a első pillanatban vagyok együtt, tényleg mit látnak azok a dolgok.
Így van, teljesen más helyzetben. Így van. Teljesen így van. Ti általában ezt tudjuk lenni.
Kivéve, aki mondjuk álmat látott, hogy valami olyan.
Hogy erre van tudok elkezdeni.
Na, menjünk akkor a harmadik után.
Ennél még szerintem a tanúsításra érdemes beszélni a hogyanról. Én legtöbb bizonságtételben ezt hiányolom, hogy és elmentem, és hallottam, és találkoztam is be, és megtértem. Hogyan?
Bemerítkeztem. 92. május 24-én bemerítkeztem.
Igen, de azt, hogy én megtértem, vagy hogy találkoztam. Hogyan találkoztam? Kérdezett fogtál le, megjelent előtte. A hogyan, tehát érdemes elmondani, hogy én hogyan találkoztam.
Mindjárt felakadom minden az összeset, és akkor hogy majd kapcsolódhatunk hozzá a többihez. A harmadik azt mondja, hogy mit értek az alatt, hogy Jézus Krisztus él. Ezt kell mondani, mert ez van a könyvben, ez van kiadva, mint a javaslom, hogy Jézus Krisztus él. Ezt mondjuk, nem mondjuk ezt a dolgot. Mit értek ez alatt? Nem azt tanúsítjuk egyébként most tényleg. Azt tanúsítjuk, hogy Jézus Krisztus él, amikor tanúskodunk a hitünkről. Most nem tudom, azt tanúsítjuk, vagy nem azt?
Nem csak azt.
Nem csak azt. Nem. De ezt tanúsítjuk? Vagy ez fő dolog, vagy nem fő dolog? Először akkor ezt beszéljük
meg. Jézus Krisztus valamennyi világ minden lelki áldása, tehát kénytelen meg vagyok azt tanúsítani. Ha valóban megtértünk.
De ha Jézus Krisztus nem élne, akkor
kérdezhetően mindennek a napja.
Persze.
Tehát
amikor én bizonyságot teszek, akkor én tanúsítom ezt, hogy Jézus Krisztus élt, nem?
Nem feltétlenül.
Igen, mondjad?
Nem. Nem biztos, hogy csak azzal lehet valóbizonyságot tenni, hogy is mondjam. Ezt igazán nem ér, én még nem értem. Tehát nem azt jelenti a tanúbizonyság, hogy Jézus Krisztus él, hanem azt, hogy valamilyen kapcsolatba kerültem a tanításokkal, vagy a Biblia, hogy is mondjam, hogy igazzá váltok a Bibliában foglalt dolgok, és az még nem biztos, hogy első helyen azt jelenti, hogy Jézus Krisztus él. Nem tudom érthetőben megfogalmazni. Tehát nekem ez, ő még nem igazán kézzel fogható, hanem nekem más oldalról vannak kapcsolataim, hogy lám ez is igaz, lám az is igaz, lám amaz is igaz, hogy így kell, ez így bevált recept. Uh-huh. Így érdemes élni, ahogy írja a Biblia. És ugye nagyon sok dolog az Ószövetségi részben is valóságá és követendő példává válik, amikor még ugye
Jó. Na most mit értek én az alatt, hogy azt tanúsítjuk, hogy Jézus Krisztus él, hogy bennem él. És azt hittem oda, hogy plusz bennem él. Tehát azt, hogy nem csak, hogy ő él a mennybe, hanem hogy bennem él. Mit értek ez alatt? Én semmi. De mit mond a Biblia arról, hogy hogyan lehet azt tapasztalni, hogy Jézus Krisztus bennünk él? Mit ígért? Hogy mi lesz annak a jele, hogy bennünk él? Milyen ígéretek vannak?
Hát például a Szentlélek, aki elvezet a teljes igazságra.
Elvezet az igazságra.
És mi az igazság? És akkor mondta a három részt, aztán melyik levél a Timotek, nem a Timotek, Kolossiba van megírva?
Jó, a bűn, az ítélet és igen. Igen? Tehát elvezet az igazságra. Az igazságot az melyik a valóságérzékelő szervek itt vannak? Melyikkel érzékeljük az igazságot?
A
szívvel.
Melyikkel?
Mind a négyen. De mire van ígéret téve? Hogy látni fogjátok, hogy hallani fogjátok, hogy meg fogjátok fogni? Vagy arra, hogy az Isten lelket, ezt tanúbizonyságot bennünk, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Például az én szívemben tanúbizonyságot tesz Isten lelke, hogy valóban Isten gyermeke vagyok. Ez tényleg tipa, hogy Jézus bennem él, ezt megígérte előtte. És én azt gondolom magamról, arról vagyok meggyőződve, hogy Isten gyermeke vagyok. Mert a lélek együtt munkálkodik, együtt tesz bizonyságot az én lelkemmel együtt. A Szentlélek együtt az én lelkemmel együtt, hogy én az vagyok. És ez legalábbis az én lelkem, én ezt el tudom mondani, hogy ennek vannak következményei. Én ezt elhiszem, és ennek az elhívésnek vannak olyan gyümölcsei, hogy békességem van. Például azt mondta, hogy én a békességemet hagyom rátok. Nem olyan, mint a világé. Ez például egy bizonyíték, ezt ígérte. Van-e valaki, aki azt mondja, hogy nagyobb békessége van, másfajta, egy új dimenziót ismert meg a békesség területén a megtérése után, amikor vannak frusztrált, stresszes, kemény szituációk az életében. Van-e valaki, aki átélte azt, hogy ez egy másfajta, ez egy más, mint ami azelőtt volt békesség. Nekem van ilyen?
Igen.
Nem akarom rátok beszélni. Ezt ígérte, hogy majd lesz egy ilyen békesség. Meg vagyok győződve nekem, hogy én nagyon stresszes, meg ideges, meg gyorsan élő ember voltam, mondjuk az még most is szeretek gyorsan pörögni, de nagyon stresszes, nagyon ideges, könnyen fel idegesé váló, stb. Voltam. De Krisztus, mióta megtértem, nagy békességet tud adni. De simán teljes békességet tud adni. Ami azelőtt nem volt.
Tanulságtételben szerintem, hát ha megmondom, egy átlag ember, amikor most arról beszélünk, hogy amikor egy ilyen alkalom elmondjuk, semmilyen se kötjük a bizonságot. A legfőbb ember, aki ott hallgatja, az valamilyen szinten találkozott a Biblia néhány tanítása. Hallott arról, hogy Jézus meghalt a bűneink, mindenki bűnén, igaz? De sokakban az van, hogy Jézus meghalt, ott a kereszt, ott a nevették és eltemették.
És az már nagyon kevés embernek fog meg a fejéből, hogy de várjál, hogy föl is támad. Tehát már húsvétkor azt ünnepeljük, hogy föltámad. Mikor te bizonyságot teszel, akkor arról teszel bizonyságot, hogy valóban, amit a Biblia írt, hogy Jézus meghalt a bűnökért, feltámadt, az egyik az, hogy személyesen az én bűnömért is meghalt, és feltámadt, és él. És ezzel, mivel hogy őt feltámasztotta Isten, ezáltal nekem, hogy mondjam, beszámítsa Isten, Isten elfogadja az áldozatot.
De várj, a tanúságtételkor erről nem, nem ez, erről is lehet tanúságot tenni, meg ez is helyes, mert az írásokban van, és mi arról teszünk tanúságot, amit az írásokban van. De amikor azt akarjuk, hogy személyes bizonyságtételről legyen szó, akkor inkább arra a része nem az, hogy az írások szerint eltemették, meghalt, feltámad, hanem az, hogy feltámadásának erejével él én bennem él a feltámadásának az erejével. És akkor ezt kell kézzelfoghatóvá tenni, mi az, hogy a feltámadás erejével él bennem. Még ha ezt mondod egy kívülállónak, akkor is mi? Ez ugyanolyan semmi, mint ahogy a többi, hogy amit mondasz, hogy Jézus Krisztus eljött, meghalt fel. De hogyha elmondod neki, hogy ez azt jelenti, hogy a feltámadás erejével bennem él, olyan dolgokat csinálok, amit azelőtt sosem csináltam volna, mert semmi érzékszervem nem mondta azt logikusnak. Bocsánatot kérek. Minek? Kitől? Kérjen az, meg minek menni? Tehát például ilyenek. És akkor a bocsánat kérés alapján, hogy ha érdekel valakit, akkor elmondom, hogy milyen tapasztalataim vannak, hogy behoztam az életembe a bocsánat kérést. Behoztam az életembe. És akkor elgondolkozok, kiktől kértem bocsánatot? Mert ugye feltámadása erejével él bennem. És akkor elmondom, hogy például kértem a barátomtól bocsánatot már, kértem munkatársamtól, a főnökömtől bocsánatot, a feleségemtől nagyon sokszor, a gyerekeimtől is, sajnos, nem sajnos, hogy bocsánat, sajnos, hogy volt alkalom. És akkor még ezeket, minden egyes, amit így most elmondtam, mindegyiknek van egy csomó álma, amit mi a főnökömtől olyan helyzetbe kellett, amikor egy kicsit félve vagy hazudtam neki, majdnem, mert mit tudom, hogy például volt egy olyan eset, de nem akarok ilyeneket mondani, most, de mondok akkor, na, hogy nem most arról van szó, hogy két apró pénzre váltani, hogy nálad van-e mobiltelefonod, együtt mentünk a főnökömmel valahova, és akkor mondja, hogy nálad van-e mobiltelefonod, és ugye nekem nem volt mobiltelefonom, a feleségemnek volt, az nálam volt. És akkor mondtam, hogy nincs mobiltelefonom. Igaz, mert nincs mobiltelefonom. Közben nálam volt. Két kocsi, egy kocsival mentünk Kalocsára, két kocsival jöttünk vissza. Odafelé mondtam, hogy nincs mobiltelefonom. Visszafelé, amit én hoztam kocsit, az lerobbant. Más úton ment a főnököm. Birta papa volt. Neked ugye tűntetek ki. És akkor lerobbant a kocsi. Hívom papát, hogy Istenben lerobbant, amit igen? Hogy? Mi? Honnan? Benzinkútnál volt? Nem, hanem itt az út szélén, mert nem tudom, hogy hányos kilométer különleg. Aha, jó. Na, tehát például ilyen. Mert nem akartam, hogy megtudja a mobilszámomat, mert akkor állandóan zaklatna, meg stb. Stb. De ez nagyon furdalta a lehetőséget, csak kicsit. Na, tehát akkor utána mondhatnám tovább, érted? És akkor apró kézzel. Így most már azért más, hogy a feltámadás erejével él bennem. Ha csak ennyit mondok, akkor azt szerintem egy kívülállónak semmi. De ha elmondom, hogy ilyen esetben, pedig azt is csináltam, hogy van az két érdek, ez most micsoda, semmi. Ez egy apró dolog, ez semmi. De az, hogyha megtapasztod, hogy és ebből mit kaptál? Először békétlenség, békesség, tehát ezeket ki lehet bontani. Na tehát akkor azt mondja, hogy a bizonyságtétel az az, hogy én, tehát nagyon fontos mindig, hogy személyes legyen, hogy én, hogy hogyan tanúsítom, főként itt a szívem van a hangsúly, hogy Jézus Krisztus él bennem. Azt mondja, hogy mi a bizonyságtétel célja? Mi a célja a bizonyságtétel? Tételnek. Ennek a szóbeli ilyen alkalmon lévő kiállatos bizonyságtételnek.
Hát a legfőbb célja csak az lehet, hogy tényleg Isten és az ember személyes kapcsolatát mutassa. Milyen módon, egyáltalán mi köze Istennek az emberhez, az embernek Istenhez, meg hogyan lehet a kettőt. Össze.
Akkor mondom a kezdetét, az első szót. Én. Na, folytassuk. Kiszerint. Ezzel kezdjétek. Kiszerint. Mi a bizonyságtétel cél, amikor oda kiállok? Mi a célom nekem? mert valami célom van, mert azért állok ki. Én, mert Laci elkezdte mondani, az, az is jó, de akkor már megint oda jutunk, ahova Guszti is a bizonyosak, hogy ide ment el, jöttek a kis papok.
Igen, meg, hogy Jézus ér.
Igen, igen, igen. Jó. Na, mindegy, nem csinálunk ilyet, hogy csak az én definícióm, jó? Mert azt nem szeretem egyébként sem.
Mire gondolt?
Igen, nem is, hogy én elkezd.
Szavak, az, hogy én a szavaimmal, amennyire csak tőlem telik, érthetően átvehetővé tegyem a szívemből bekövetkező változást. Tehát én azzal a céllal állok ki, hogy a szavaimmal, amennyire tőlem telik, érthetővé tegyem egy kívülálló számára a szívembe bekövetkezett változást. Miért? Ez a célom, hogy érthetővé tegyem a szívembe bekövetkezett változást. Ezzel a céllal mondom. A másik cél, ami a legfőbb cél, az ugye az, hogy Isten parancsa is az, hogy tegyünk bizonyságot. És Isten parancsának engedelmeségbe. Most ezt mondhatnám, hogyha egy kerek definíció, de most nem a kereket.
Hát persze, azt is hozzátehetnék, tehát most tényleg, hogyha arról az oldalról nézem, hogy én, mert ugye lehet nézni menny szempontjából, mi a bizonyságtétel célja, lehet nézni a hallgatóság szempontjából, hogyha kiállnék és az ő szempontjukból nézem, akkor hogy ők meglássák, mert én azt mondtam például, hogy... Tehát azzal a célval állok ki, hogy a hallgatóság megláthassa azt, hogy Isten és ember között lehet személyes kapcsolat, és ezt én vagyok értem. De az én célom belülről, az én szempontomban tényleg az, hogy minél értető. Ha? Igen.
Nekem annak kell lenni a törekvésemnek, mielőtt bizonyságot teszek, vagy amikor leülök így írni, annak kell lenni a törekvésemnek, hogy megnyissam a szívemet. Hogy a szívemet megnyissam. Ez ilyen lányos dolog, de most már ilyen lányos lettem én is. Hogy megnyissam a szívemet, bele tudjanak látni, akik ott jönnek. Nem az, hogy egy jó fogalmazás legyen, hogy egy elejétől a végéig egy jó történet legyen, hogy íve legyen, hogy legyenek ezek a pontok benne. Ezeket el is felejtettek, mert ezek nem az a lényeg, hogy most már legyen egy jó sablonod, ami már még a teológián is ötös többnál. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a te személyedet be tud mutatni, hogy te ki vagy, mi volt a szívedben korábban, mi volt a szívedben életed Krisztus nélkül? Tehát magyarul arra figyeltem például, amikor Krisztus erről beszélt, hogy például arról beszélt, hogy a szívében az volt, hogy szeretet utáni vágy volt. Ez egy jó dolog, mert a szívét kezdte el megnyitni ebbe. De arról nem beszélt az első részben, hogy azt a helyet, most egy nagyon-nagyon leegyszerűsített trónt rajzolok. Ez egy trón itt, ez a kis hábetűszerű. Azt a helyet az egyes pontba mi foglalt el? Mi volt az Isten? Van mindenkinek valami ezen a trónon? Általában mit tudom, az élvezetek? Hogy minél többet kihozzak az életemből? Hogy hétvégén bepiáljak, mert akkor jól érzem magam. Nem, ennyit tudok csinálni. Mit tudom, nem vagyok nagy gazdag, nem tudom menni jetskizni. De attól még élvezni akarom az életet. Hát ki akar szomorú lenni? Mi a célom? Az, hogy a jövőbe is élvezni tudjam az életet. Általában mondjuk ez lehet egy cél. Vagy az, hogy felnézzenek rám az emberek, hogyha mondjuk valaki olyan, hogy olyan pozícióban van, hogy azt is el tudja élni, mert olyan tehetségei vannak, olyan adottságai. Az már mondjuk nem az élvezetekre megy, hanem az, hogy minél többen felnézzenek rá hatalom, minél nagyobb gazdasági hatalmat, hogy minél több ember irányítson. Tehát ilyen célok lehetnek az embernek, Krisztus nélküli életében, tehát itt az első pontban arról kell beszélni, egyrészt lehet arról beszélni, hogy de fontos, hogy a szívünkről beszéljünk, és ne elsősorban a körülményeinkről, beszélhetünk arról is, de legyen a cél az, hogy mi volt a szívünkben. Semmi. Isten nem jelent meg a gondolkodásunkban, mert azt hittük, hogy ez csak egy butaság, ennek nincs semmi realitása, az evolúció elmélet, meg a tudomány, meg minden, az akkor már foglalkozott vele. Tehát valami Istent valahogy be kell hozni, hogy nekem Isten egy nagy nihil volt, de semmi, mert nincs. Mert a tudomány, meg a tudósok, meg a sok okos ember akkor már rávetődött volna. És ezért el sem indultam ezen az úton, hogy majd Isten valami jó kijön akkor, hogyha én Isten felé indulok. El sem indultam, mert akkor már mások leadták volna a papírokat, értelmes emberek és senki semmit. De ezen el sem indulok, hanem megyek a nők, szex, élvezetek, hatalom, mondom, tehát ilyenek. Tehát mi volt a szívünknek a trónján ebből? No tehát, de már akkor ezt felírom, hogy én szavaimmal
amennyire.
Csak ott írtam, írtam.
Csak. Tőlem. Telik. Minél érthetőbben átvehetővé tegyem a szívemben bekövetkezett delta változást. Szóval nem írom ki. Tehát az legyen a... amikor megkérnek bizonyságtételre, vagy elvállalunk, vagy mi akarunk bizonyságot tenni, akkor az legyen a motiváló, a mozgató rugónk, hogy én most figyelni fognak, hogy át tudják venni azt, ami a szívemben van, és a szívemről beszéljek lehetőleg. Ne a körülményekről, ne arról, hogy 92-ben volt egy evangelizáció Budapesten a Közgazdaság Tudományi Egyetemen, barátaimmal elmentünk, négyen voltunk, és meghallottuk az evangélium üzenetét, nagyon meghatott, és akkor én ott megtértem, és 94. novemberében merítkeztem semmi. Ez nem ér semmit. Ebből senki nem vesz át semmit. Pedig a hívők azok érdek, hogy akkor, mint a főiskolában, akkor elmentek, ő megtért, már a többiek nem tértek meg. Semmi, nem bizonyságtétel. Ez nem átvehető egy kívülállónak. Mi volt ebből a szívemből? Mi szólt erről?
Ott a Jézus Krisztus.
Mi? Várjál! Na, ezt most sem akkor így nem is mondom. Rátérünk mindjárt hibákra, amúgy sincs már táblasok. Gyakori hibák. Gyakran megmaradunk a külső történések szintjén. Ez történt, ide mentünk, ezt hallottam, bemerítkeztem, ekkor apám hívő volt. Megmaradunk, nem nyitjuk ki a szívünket, ugye? Erről szól egyébként az egész, hogy a szívünket nyissuk meg. És akkor ezek olyan sablonosak lesznek, hogy nem ér semmi. Nincs benne az, hogy mi van a szívünkben. Azt hittem ide, hogy baj, hogy kimarad az én szívem, lelkem élete, nem személyes. Ja. Második hiba. Mit csináljak már? Na, azt mondja, hogy hiba. Egy. Külső történések vesző szív nélkül. Kettes. A legtöbbször például Augustinál is, ez egy hiba, figyeljük. A legtöbbször Jézus Krisztusra utalát sem esik. Tehát hiszek, meg Isten, stb. Rendben van. De Jézus Krisztus, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő az út az Istenhez. Azon az úton vagyunk rajta. Jézus Krisztus útján vagyunk. Ő az út. A szó se esik volna. Nem tudom, hogy kell leesni, vagy lehet egy bizonyságtétel teljes anélkül, hogy Jézus Krisztusról szót se ejtünk. Sokszor van ez. Ülök, hallgatom, meg se jelenik benne Jézus Krisztus. Most így mit csináljuk? Kérdezzek bele ott, hogy ez... Tehát még csak kérdezni se tudod. Van olyan eset, amikor valakivel beszélgetek, és olyan dolgot árul el, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy nem tudok kérdezni sem, mert milyen alapról kezdjem. Valamikor a feleségemmel. Jó, nem mondja. Nem. Tehát Jézus Krisztus benne sincs, hogy így jöttem. Jézus Krisztus nem kerül
szóba.
Nem, ez nem vetítés, Attila. Ez ilyen beszédes a bizonyságtétel, majd te veled utána korábban. Na, tehát Jézus Krisztus szóba sem kerül, utalás sem esik. Evangéliumot meghallottam, tudtam, hogy erre van szükségem, milyeneket írtam fel, hogy ilyen szófordulatok vannak. Evangéliumot meghallottam, tudtam, hogy szükségem van erre.
Kánaán
nyelv. Megtértem. És a bemerítkezésemre szomolyan került sor, nagyon sokan voltak, és ez nagyon megható volt. Tényleg. Vagyis, hogy jó, van, aki tényleg?
Engem nem. Mi az evangélium? Szüvesség.
Evangélium. Ilyen, igen, igen, hát ilyen szavak, gyakori hibák azok is, hogy olyan szavak vannak, amiket egy normál ember nem ért. Nem ért. Evangélium, üdvösség. De ez is gyakori hibá, ezt is felírhatjuk. És gondold el, hogy ha az a célom, hogy a szavaimmal, amennyire csak tőlem telik, érthetően átadja, ha ez lenne, de nem ez a cél, nem ez a cél a 90%-ban bizonyosabb viteleknél, nem ez a cél, hogy amennyire tőlem telik. Például én tudatosan figyelek, hogy ne használjam azt a szót, ezeket, hogy evangélium, megtérés. Addig kerestem, hogy mit lehetne a megtérés helyett, mert én is beleestem abba, hogy már amikor egymást között beszélgetünk, akkor ezeket használjuk, mert ezek... Megtérés az ugye írja például az ige, hogy na ige, ez is egy olyan szó, ne használjad azt, hogy ige. Mi az, hogy ige? Cselekvés, létezés, kifejező szó.
Szeretnék ezt hozzászólni. A bizonyságtétel az...
Tehát azt ezt a szót sem használjuk, bocs, hogy bizonyságtétel, ez is egy olyan.
Kinek kell ezt tenni?
Ezt annak, neked aki most.
Neked... Én szerintem a Jóisten szerintem minden nyugba belelát. Én szerintem mindenkiről tud minden.
Így van, így van, így van. Ennek az a célja, hogy elmondjam másoknak azt, hogy mi történt az életemben, mert egy nagy változás történt az életemben. Az enyémben például 92. február 22-dik. Jó, így van.
Egy
sikor. Ezt azért mondtam, hogy...
Közgazdaság.
Tu voltál a szobából. Tehát az, hogy ezt a változást elmondom azoknak,
akik szeretném fejezni másnak is, hogy tudja. Tehát...
Hogy másnak is elmond, hogy mi történt a szíved, mi az a nagy változás.
De azért tényleg nem, hát, hogy ő is megtalálja azot, amit téged.
Így van. Ennek az a célja, hogy ezt a sokkal jobb minőségű életet, mert én össze tudom hasonlítani, meg mindenki azt mondja, hogy ez sokkal jobb minőségű élet, amit Istentől kaptunk azóta. És ezt, hogy megosszuk másokkal. Hogyha szeretem a kívülállókat, szeretem másokat, akkor meg akarom osztani velük. Hogy ők is térjenek meg, ők is változtassák meg a gondolkodás módjukat úgy, ahogy Istennek tetsző. Mert akkor sokkal jobb minőségű életet él. Kifejezhetetlen. Ez a két minőségű élet. Kifejezhetetlen. Ezért vagyok én most itt, ezért állok ki a gyülekezetre, hogy bizonyságot tenni meg. Most olyan szavakat használok, amit kívülállókat nem szabad. Amennyire tőlünk telik. Hogyha ez leköti a teljes erőket, még akkor is érdemes erre energiát fektetni, hogy lássuk meg, hogy ezzel nem fog célt elérni bizonyságtétel. Mi az a bizonyság? Mi az az evangélium? Tudod, mi az az evangélium? Nem.
Az képezesen.
Mi az az evangélium? Mit jelent ez a szó?
Hát, imádkozna.
Jó? Mit jelent ez a szó, hogy ige? Az ige.
Az ige mit jelent?
Hát, én sem tudom, de biztos te sem. Na. Ezek a
szavak... Már nagyon inkább az izéjeink.
Ez ilyen hívő beszél, nem?
Nem izégében mondom, de szerintem valaki szereti is rend, de szerintem szépen jó, hogy kinyilvánítja, vagy nem szerintem.
Jó, tehát értitek, hogy ha az motivál bennünket, hogy átvegyez, mert mi motiválja? Amikor mással megosztjuk az a szívünkben történt változást, akkor csak az, hogy nem, hogy ő átvegye. Azért beszélek valaki, hogy átvegye. Hozzá egy kiló kenyeret. Azért mondom, hogy ő ezt megérts, az hol van. Mindig van valami célom azzal, hogy elmondom.
Ez egyébként hasonlítanám ahhoz, mert szerintem a legtöbbször egyébként azért van ez a teljes általánosítás, meg a szavak használata, mert az, hogy pont a veleje nincsen benne, mert tényleg, hát az ismerjük egymást a gyülekezetbe, legtöbbünkről azért csak meg tudjuk állapítani, meg beszélgetések során, meg még jobban megismerjük egymást, hogy azért tényleg Isten hozott változást, meg tényleg ez egy megtért, újjászületett testvér. De tényleg azért nem hangzik el, mert az én bizonyságtételemben is sokszor nem hangzott el talán a leglényegesebb dolog, vagy csak úgy ilyen mellékvágányok, mert bizony elköveti a hívő ember azt, hogy nem készül a bizonyságtételre. Tehát ezért mennek bele olyan dolgok, olyan szavak, tehát hogyha fordítanánk rá rendesen időt, fordítottunk volna, egy órát, másfél órát, két órát, arra, hogy abban az öt percben tényleg lény, tehát akkor nem lenne benne. De valószínűleg nem készülünk, és ez egyébként
így van.
Hajlamos rá az Isten országában az ember, hogy egy csomó mindent. Tehát egy keresztények egymás között vagyunk, hát elmondom a bizonyságtételemet, erre nem kell készülni. Tehát... És egyébként, bocsánat, csak annyi, hogy hasonlítanám ezt a szitút ahhoz, hogy például nálunk most ugye elég sok probléma van a munkahelyen, írtunk egy levelet a főnökségnek, hogy ezt feltárjuk, vagy mit tudom én, van egy problémás helyzetem, konfliktus helyzetem valakivel, vagy fizetésemelést akarok, vagy bármi, bemegyek a főnökhöz. Mindegyikre, a levélre, amit a főnökségnek írtunk, 2,5 órát írtuk, meg készültünk egy kávézóban kollégáimmal, hogy a főnökhöz, amikor bemegyek, akkor fizetésemelést akarok. Nem tudom, hányszor lejátszom magamba a beszélgetést, mit fogok, hogy fogok fogalmazni, stb. És a bizonságtételre meg sokszor a hívő emberek nem készülnek. Ez annyira furcsa, mert az élet minden területén amúgy készülünk, rágjuk a mondatokat, mit tudom én, hogy mit fogok mondani, stb. És akkor én legalábbis már követtem el ilyet, hogy hát kiállok, ez a bizonságot teszek, és akkor majd a lélek, ahogy indít, stb.
Ilyen hibát azt mondja, aki sokszor tesz bizonyságot. Ki ritkán tesz a bizonyságot, hát, készül.
Attól függ, de ha egymástól ezt a példát látjuk, akkor ugye...
Nem, hát szóval azt azért látni kell, hogy van olyan helyzet, amikor magától az ember is, magától el tudja mondani az ember, úgyhogy átveszi a másik, és jó. De van akinek, aki nem, az készüljön. Az üljön le és tegyen erőfeszítéseket. Akkor kell így készülni, hogy mondjuk, mint ahogy a cégnél, hogy 2,5 órát is rászánunk egy levél megírására, hogyha elmondom, mondjuk, most már használom azt a szót, hogy bizonyságot teszek, és utána átgondolom, és érzem, hogy valami nem stimmelt vele. Például én is, amikor fontosan tartottam, hogy beszéljünk erről, akkor csak annyi volt még körülbelül a fejemben egy-két pont, meg az, hogy valahogy nem jönnek át a bizonyságtételek, amiket hallok. De nem tudtam úgy megfogalmazni, hogy mik azok a konkrét pontok, hogy miért nem jön át. Egy másik meg eszembe jutott, az meg átjött. És mind a kettő olyan volt, hogy a szövege az olyan volt, hogy ha dolgozat, akkor lehet rálni 4-es, 5-öst. De valamelyik átjön, valamelyik nem jön át. És akkor meg kellett fogalmaznom, hogy mi az, amitől úgy érzem az egyiknél a szívemben, hogy ez olyan élő. A Szentléleknek az élő vize az érezhető benne. A másik meg olyan mesterkész, olyan sablonos, olyan, mintha akárki mondta volna, nem volt személyes, és a többi.
Egy példát, vagy egy gondolat tudani, hogy ha tényleg ilyen sok hibát látunk a bizonyságtételbe, és mondjuk, ha valaki kiáll és elmegy a bizonyságtételt, és igazából nem látunk benne semmi lényeget, akkor miért nem tesszük az azt, hogy oda megyünk hozzá és elmegyünk. Én nagyon sokszor volt, hogy már bizonyságba tettem, és minden testvérbe, hú, hát nagyon jó volt a bizonyságtétel. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy másik bizonyságtétel, vagy az nem jó, akkor miért nem megyünk oda hozzá, és miért nem mondjuk, mert lehet, hogy az a építenünk a
biztos.
Hát nem mindig könnyű oda menni.
Egyébként lehetett jó attól a bizonyságtétel, de nem hibáztak a testvérek, hogy oda mentek, és mondták, hogy tök jó volt. Mert azért...
Azt tudni kell, hogy mivel építesz. Ha azzal építesz, hogy megmondod, úgy érzed, akkor én alkottam egy fogalmat, ezt, hogy szent hanyagság. Ilyen nincs, mert a szent nem
hanyagság.
De rá lehet mondani erre, hogy ilyen szent hanyagsággal kezeljük ezt a fajtadagot. Hogy jó, elmondtam a bizonyságtételemet, utána nem kontrollálom magam, nem gondolom át, hogy mik voltak benne, amik olyan pontok voltak, hogy érthető volt-e valakinek. Nem ülünk át a másik helyébe. Én sokszor azt szoktam, hogyha mondok, vagy gondolok valamit, átülök a hallgató helyébe, hogy ha ezt hallanám én, akkor az úgy értelmes lenne, vagy abból épülnék-e. Azt, hogyha nem épülnék, de olyan mégis a jó hangzat, akkor inkább nem mondom el, mert ha én úgy érzem, hogy én nem épülnék, ha azt hallanám, akkor minek mondjam el? Akkor csak azért teljen az idő, akkor nem érdemes.
Én csak adom
Nem, de
én is pont azért mondtam, hogy lehet, hogy azért ment oda egy csomó testvér hozzá, többek között szerintem én is, mert adott abban a pillanatban tényleg ott a evangelizáción jól hangzott
ez ezt a lehetőség. Ezt nem csak magam
persze,
mondom,
világ.
Alapvetően mondom, hogy ha tényleg látunk egy másik testvéret, hogy nem úgy mondja, tehát nem jól mondja.
De most ezzel kapcsolatban például, én itt vagyok a gyülekezetben 6 éve. Van egy olyan testvérnő, aki itt van 20, a gyülekezet alapítása óta, 30 éve megtért, és akkor, amikor a sátornál beszélgetünk, akkor aztán egy 3 ismer van. Tehát, és
Tőlem 30 évvel idősebb. Na nekem most én hogy menjek oda, hogy hát azért menjél haza, tehát ne szolgáljon itt ilyen helyen. Mert valaki azt mondta, hogy a Atyafű Szentlélek, hogy van most három Isten, most igen, három Isten. És akkor nem mondtam, nem három Isten, van egy Isten, van, aki Atyafű Szentlélek.
Már ilyen teológiai dolgokban nem menjünk bele, most nem menjünk messze.
Na értem, de ez olyan, hogy oda mész, tehát a bizonyságtételben is ugyanis oda mész, például nem olyan rég volt egy ilyen bizonyságtétel, aki szintén egy tőlük jóval idősebb, ráadásul inkább nem mondom, nem mindegy, de nem tudsz oda menni hozzá igazából, mert...
Értem.
Figyelj, de mondom, hogy azt kell mérlegelni, hogy ha oda mész hozzá, az építi-e, vagy nem építi. Nem az a lényeg, hogy akkor ki kell igazítani, hanem az a lényeg, hogy akkor szóljatok, ha az építése való. El tudod dönteni, hogy építed-e azzal, hogyha azt a idősebb testvérhez odamész, és azt mondod, hogy hát ez nem volt jó testvér, mert igényt hirdetett, vagy nem tudom én mit.
Ez az egyik oldal.
Ha nem építed, akkor azzal építed, hogy nem mondod.
Ez az egyik oldal, a másik oldal az, hogyha te rátszol, és nem figyelmeztetőd, akkor az a te, ha te megérzed, hogy az nem jó, és nem figyelmeztetőd, akkor meg ugyanaz a felelősséget.
Az a felelősséget, hogy építsed.
Nem itt kérdezik,
nem az, hogy megmond, hogy nem volt jó, vagy jó volt, hanem hogy építsed. Ha valaki jó bizonyságot tesz, és tényleg tetszett, de úgy érzed, hogy az hajlamos a felfogalkodásra, akkor az nem mennyi oda megmondani neki, hogy jó volt a bizonyságtétele. Mert akkor látod rajta, hogy hát persze, hogy jó volt, hát én csak jól tehetek. Érted? Tehát nem az a lényeg, hogy megmond neki, meg az, hogy bátorítsd. Bátorítsd azt, aki bátortalan, és azzal építed, hogy ő bátorít. A bátra, aki felfogalkodásra kész, azt nem mondja, hogy jó volt. Mert azt azzal építed, hogy ha nem mondod meg neki. Oké? Na, tehát akkor egy másik dolog, hogy... Ja, és az, hogy ilyen körülmények, hogy elmentem az evangelizációra, nehogy most valaki azt mondja, hogy azt gondolja, vagy úgy kezdje el a bizonyságvédelőkben, hogy ilyet nem mondok, mert az akkor olyan sablon. De bele kell szülni, de ne csak az legyen benne. Ne csak az legyen, hogy elmentem, ekkor volt az evangélium, itt volt az evangélium, itt merítkeztem be. Benne lehetnek ezek, de legyen benne a szíved, legyen meg a célod, hogy átad. Abban nyilván bele kell mondani olyan dolgokat, hogy te elmentél, meg stb. De miután elolvasod mondjuk, és ezért érdemes, például én is, amikor megtértem, utána, amikor életemben először elmondtam az én saját bizonyságvételemet a Karcagi gyülekezetben, akkor előtte olyanok, akik régebb voltak, hívők voltak, azt mondták, hogy írjam már le magamnak, és akkor elmondták ezt a három pontot, ami négy volt, csak már negyedikre nem emlékszek, meg ez első biztos, hogy ez a három, de hasonló volt, hogy ezek alapján próbáljam már meg én összeszedni. Összeszedtem egy kis parkba, elmondtam nekik, és akkor azt mondták, hogy jó, de mi foglalkoztat, mik voltak a gondolataidban, amikor meghallottad a Istennek a üzenetét, akkor mi állt a fejedbe? Nehéz volt a döntés? És akkor ilyen rávezető kérdésekkel, én amiket válaszoltam, utána azt mondták, hogy figyelj, azt, amit mondtál, hogy az jutott eszedbe, hogy a evolúció akkor hogy van, meg minden, szerintem azt mondd el, majd a gyülekezet. Érted? És akkor így segítettek, hogy amiket így megkérdeztek tőlem, hogy de mi állt a fejedben? Nehéz volt a döntés? Mondom, nem volt nehéz. Olyan egyértelmű volt. Hát figyelj, akkor mondd el, hogy neked nem volt nehéz a döntés. Ha azt mondtam volna, hogy hát nehéz volt, mert tudtam, hogy van egy barátnőm, akit nem akarok otthagyni, és akkor mondd el azt, hogy nehéz volt ez a döntés. Értitek? Tehát legyenek benne olyanok, hogy hát nagyon nehéz volt nekem megfogni, mert nem akartam feladni azt, tehát azt tudtam, hogy ez itt egy hiány fogok szenvedni, mert lehet, hogy Isten azt kéri, hogy a barátnőmet hagyjam ott. Hát azért ez nem volt semmi. Trónom volt a barátnőm, mert az élvezetek mellett a barátnőm. Tehát ezt nekem meghozni, ezt a döntet, értik? Hát hogy legyen személyes, legyen olyan, hogy én, és a szívemben mi volt, a gondolataimban mi volt, amikor meghoztam ezt a döntést. És mikor meghoztam a vívódások után, akkor olyan örömet éreztem, hogy úgy éreztem, mintha ez visszafordíthatatlan. És valószínűleg azért éreztem azt az örömet. Mert úgy éreztem, hogy visszafordíthatatlan dolgot csináltam. Most léptem egy olyat, hogy bezárult az ajtó. És ez valami örömmel. Tehát ilyeneket értetek, és akkor ez olyan személyes.
Elég
volt a szívemben. Tehát, akkor például ilyenek, hogy gyakori hibák, hogy nem is az, hogy Jézus Krisztusról nem esik szó. De ez nagyon nagy fájdalom egyébként, hogyha nem esik szó Jézus Krisztusról. De ha esik is szó Jézus Krisztusról. Hol van? Itt két helyen is itt van az én. Az, hogy én. Jézus Krisztus az út az igazság. De én mit gondolok róla? Nekem tetszik. Ha úgy szemlélem Jézus Krisztus. Nekem tetszik.
Volt olyan időszak hívő életemben, amikor azt mondtam, na most úgy, nekem sem, hogy most mire gondolok? És akkor mondtam egy szót, úgy éreztem, hogy annak nincs tartalma. Nem jelent, nem volt számomra semmi. Ebből megtudtam, hogy baj van valami. Mi az, hogy nem jelent nekem az, hogy Jézus Krisztus semmit? Most. Álljunk már meg, hát most minek csinálok bármi más, hogyha ezt nem tudom most olyan tartalommal megtölteni, ami nekem érzem, hogy jelent valamit. Értitek? És akkor meg kellett állnom ott a hívő életembe, vagy éppen a hitetlen felé menő életembe, hogy vissza oda, ahol még volt, és akkor onnan utána a másik irányba. Értitek? Tehát a Jézus Krisztushoz való én viszony. Én. Arról a megtérésemkor, mert mostan erről beszélünk, nem erről, amit most én mondtam, ez egy kicsit meleg van. Hát amikor találkoztam, akkor mit gondoltam róla? Mert ha semmit, akkor mi ezt értem meg, akkor Istenről, hogy az mi? Tehát valamilyen viszonynak egy hívő életében, Jézus Krisztusnak, az ő személyében, ami kiábrázolódik a cselekedeteiből, a szavaiból, az imáiból, ez valamiért tetszik a hívő. Miért? Neked miért? Neked melyik része tetszik? Ha nem tetszik, akkor menjél haza és gondolkodjál rajta legalább valamennyit, hogy miért nem tetszik most. Mert ha megtértél, Isten újjászült a szívedet, akkor valószínű, hogy Jézus Krisztus útján jársz is.
Arról sincsen beszélt, hogy miért kell megtérni, vagy miből kell megtérni. Sokan hallják, hogy megtér, de hát miért kell megtérni? Miből kell megtérni?
Jézus Krisztus miért vonzol?
Ez már félig, meddig ilyen prédikációja. Tehát az egy óriási veszély, de gondolom erről majd beszélsz. Nem?
Miről?
Hát, hogy prédikációt csempészünk. Általában ugye úgy szokott lezajlani egy, ezt én is többször tettem már úgy bizonságot különböző koncerten, vagy ifjúsági konferencián, vagy akár evangelizáción is, hogy a vége az mindig egy, tehát elmondjuk a történetet, találkoztunk Jézussal, még egész jó adott esetben Krisztusra való utalás, meg a bűnbocsánatra, meg stb. És akkor a végén van egy ilyen, mint a... hogy hívják ezeket az állatmeséknek az írója, na mindegy.
Lafontaine.
Tehát igen, ez a Lafontaine mesében, hogy a végén van a tanulság levonása, és akkor hogy azt szeretném, meg kívánom mindenkinek, hogy Istent keressük, hogy tötteretter, és akkor utána következik egy ilyen 2 perces prédikáció még a végén. És az teljesen tökre tudja vágni az egészet, azt tapasztaltam én is. Már. Tehát, hogy prédikációba átmegyünk, mert ugye meg akarjuk magyarázni, ja, hogy ez valószínűleg nem derült ki a bizonságtételemből, mert igen, tehát végülis Jézusnak azért kellett meghalnia, mert ugye van Ószövetségben áldozat volt, és vérnek kell folynia, de akkor úgy. Tehát, és akkor belekavarodunk. Volt ilyen nekem is, hogy egyrészt hosszúra sikerült a bizonságtételem miatt, valószínűleg nagyon vágtam azokat a gondolatokat, amik személyesek lettek volna az életemből. Plusz a végére kerekedett egy olyan majdhogy nem prédikáció vagy szentbeszéd, ami meg aztán végképp nem célja.
Na jó, de én most nem a prédikációra akarok mondani beszélni.
Hát csak ezt arra mondtam, hogy miből kell megtérni. Tehát itt már, ha nem vigyázunk, akkor átmegyünk egy olyan részre, hogy...
Igen, de most én most abban gondolok bele, hogy Jonathan, elveszem most a prédikációt jelenteket. Hogyha valakit megérjük a bizonyságtételet, felelhetes, azt mondja, nekem is kell a Krisztus. Ő meg akar térni. Hogy kell? Mit kell? Mit mondasz?
Ja, hát akkor azt már személyes beszélgetünk.
Igen, személyes beszélgetünk.
Ja,
de ő magát nem tartja bűnösnek, onnantól ez nincs tovább. Nem tud segíteni rajta igazából. Ahhoz el kell jussál oda, hogy te bűnös vagy, ezt be kell ismerni a saját magadnak.
Hát igen, de ez már nem a plénum előtt történik.
Na most még...
Nem, de ennél is lehet, én gondolom, hogy jó tenni róla, aztán lehet, hogy nem.
Most azt nem írtam még föl, ami hiányzik, most ez is érinti, amiről most beszéltek, hogy vannak milyen sarokpontjai legyenek azok annak, hogy mi Isten üzenete valójában. Gyorsan felolvasom, hogy Pál apostol, amikor Agrippa király előtt mondta el az ő saját, ő tanúsította, hogy hogyan találkozott Jézus Krisztussal, mi volt előtte. Egyébként az Abcsel 26-ban van, ha akarjátok elolvasni az ő bizonyságtételét, egyfajta egyszerű ígymetel, akkor magát a sarokpontokat, hogy amikor az Isten akaratáról lesz kerül szó benne, ugye, mert vannak személyes részek, de vannak személytelen részek, amit Isten mondott, hogy ezt ad tovább. Mert ez az én üzenetem.
az, hogy én hogy éltem át, az az én részem, az az énhez tartozik, de van egy isteni üzenet, amit át kell adni, amit Isten üzen. Ez pedig a 18. vers. Abcsel 26-18. Azt mondja, röviden, tömören ez a bűnkérdés meg az, hogy miről szóljon. Azt mondja, hogy azért küldelek el, mondja Isten, mondja Jézus Krisztus Pál, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát. És örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Tehát itt elhangzik egy rövid tömör mondata, hogy sötétség hatalmából a világosságra, a sátántól Istenhez térjenek. Bűneikből örökséget nyerjenek a azok között, akik megszenteltettek.
Mi volt még egyszer ez a...
Igen. Abcsel 26-18. Tehát ez maga a veleje, az Isten üzenetek, amit átkérdezik. Például, ez is sajnos nagyon ritka, volt az egyik ének közben írtam, az egyik ének szöveg az így volt, hogy csodállak, mert igéddel magadhoz vonzottál. Ugye? Például olyan, hogy valaki olyat mondan a bizonyságtételeibe, van rá példa egyébként, hogy nagyon tetszik ez az ige. Ez azért nem állt, hogyha egy olyan igét, ami nekünk nagyon tetszik, ami nagyon sokat jelent nekünk, azt elmondunk, amikor elmondjuk másokkal azt, hogy nekünk mi tetszik Isten. És egyszer voltunk Gusztival egy olyan istentiszteleten, ahol egy nagyon karizmatikus cigány ember hirdette a igét, és akkor az mindig ezt mondta, ugye most ennek kapcsán, hogy csodálok, mert igéddel magadhoz vonzottál, az csodálta Istent az igéje miatt, mert hogy az vonzó neki. Ezt mondta arra, hogy kezébe volt a Biblia, azt mondja, olyan csodálatos az Úr igéje, testvérek, olyan csodálatos az Úr igéje, az van benne, mindjárt felolvasom, 1 Korintus, nagyon csodálatos, most figyeljetek, testvérek. És akkor látszott, hogy úgy élvezi Istennek a kérdését, amit mond, az neki sokat jelent. Azt úgy, ő azt akarta, hogy átvegyék, hogy táplálja őket Isten, hogy mit akar, hogy ő átvette, és ő neki az sokat jelentett, mert megváltoztatta az életét. Akkor volt egy másik szöveg, hogy lábam már csak ösvényeden jár. Bizonyságtételünkben mondjuk el, hogy ez mit jelent, hogy a lábunk már csak Isten ösvényén jár. Az, hogy azt akarjuk, hogy az ő ösvényén járunk. Mert nem érdekel minket másunk. Vannak egy csomóféle utak, de élvezzük azt akarjuk. Ha nem élvezzük, hogy nehéz, akkor is azon járunk. Tehát különböző kiterjedései vannak ugye ennek. De ez is igaz, hogy a lábunk már csak Isten ösvényén jár. És akkor tegyük ezt is személyessé. És akkor egy kicsit megismerik azt, hogy mi változott a szívünkbe. Körülbelül ennyit akartam elmondani. Még azt írtam föl, hogy mik befolyásolták, nem hangzik, hogy mik befolyásolták a döntésemet, az is hiba szokott lenni. Ilyenek, hogy mondom, hogy itt a tolmon mik voltak, hogy nehéz volt, könnyű volt, mik motiváltak, hogy meghozzam ezt a döntést, hogy ne hozzam meg. És az is szerintem jó lenne, hogyha benne lenne egy bűnösségtételben, hogy meg vagyok győződve, hogy ez az igazság. Egyébként ennek, hogyha ezt is bele, ha elmondanánk, hogy ez egy meggyőződés, nem pedig egy valószínűsíthető hit, hanem ez, engem ez nagyon elcsodálkoztam, amikor kívülről ránéztem a saját szívemre, hogy ilyen is van, hogy meg vagyok győződve, hogy Isten létezik. Én nem csak azt hiszegetem, meg most vallásos korokra, hanem meg vagyok győződve. És ugye tudjuk, hogy ez az igazság. És például, ha maradunk ennél a páli bizonyságtételnél, ebben is meg lehet látni, hogy micsoda ereje van annak, hogyha Pál, amikor Pál kijelenti azt, hogy én meg vagyok győződve, hogy ez az igazság. Nagyon érdekes, mert Agrippa király azt mondja, amikor Pál elmondja ezt a bizonyságtételét, azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány elvette az eszedet. Tehát azt mondja, hogy ez, amit mondtál, hülyeség, bolond vagy, elvette a sok tudomány, ezt mondja, gondoljátok el. És utána azt mondja Pál neki, erre, hogyha erre azt mondta volna, hogy hát, én ezt hiszem, nem ezt mondta, hanem most mondta azt, hogy ez az igazság. És ezt úgy fejezte ki, hogy nem tudom, nem akarok gyengébben előadni, ahogy ő. Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszol. Azonban, ez már azt mondja, hogy Pál azonban nem értett ezzel. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok.
Szóval nem vagyok bolond, hanem igaz és józan beszédet szólok. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa király így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztény legyek. Értitek? Tehát azt mondta előtt, hogy bolond vagy te, Pál. Mondjuk az Festus mondta. De Agrippa király akkor, amikor tanúság, tehát először Festus mondta azt, hogy bolond vagy te, Pál, elviszi a, elvette a sok tudomány az eszedet. És amikor utána azt mondta, hogy nem, ez az igazság. Akkor utána Festus azt mondta, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy keresztény legyek. Azt mondja, azt kívánom, hogy nem csak te, hanem akik, hogy itt most mindenki hallott, az mind olyanná legyen, mint én vagyok. Tehát amikor azt is kijelentjük, hogy meg vagyunk győző, hogy ez az igazság, annak is ereje van, mert a világban élő embereknek mindenkinek csak véleménye van. Próbál követni valamit, ha az nem működik. Ugye ez a bevett szófordulat, hogy ez nekem működik. Nekem ez működik, hogyha több barátnőm van, nekem az működik, hogyha adócsalok, nekem az működik. Kinek mi működik, és csinálja, amit működik. De ez nem egy ilyen dolog a hit, hanem ez egy meggyőződés. Ez az, bizonyosak vagyunk, hogy ez az igazság, és ennek ereje van. Hogyha te azt mutatod, hogy te bizonyos vagy valamiben, nem kérdés, hogy működik vagy nem működik, és nem azért követed, mert működik, hanem azért, mert meg vagy győződve, hogy ez az igazság, ilyen nem nagyon van, nem lehet találni a világban. És itt is meg nagy ereje volt, mikor Pál azt mondta, hogy nem vagyok bolond, hanem ez az igazság, valószínűleg. Tehát ez sem hangzik el, hogy meg vagyok győződve az igazság. Lehetne még szerintem hosszan sorolni, most azt se tudom, hogy ez a nagyon sok beszéd, ez mennyire vette el az éleit ezeknek, amik itt fel vannak írva. Én így foglaltam össze, nem nagyon sok időben. Az lenne most még jó, még akkor most azt a második bizonyságtételt olvassuk fel valakinek, és akkor most ezeknek a fényében építő hozzászólásokat, hogy mi az, ami jó volt benne, mi az, amit hiányoltunk. Szerintem olvassuk fel, aki leghamarabb kész.
Bárint. Egy másodperc, nem akarom felolvasni, mert nem írtam. Szégyenemre. Az a lényeg, hogy mi utaznánk föl Pestre, és megvárnám ezt a bizonyságtételt, de az ellenzési részét nem.
Aha.
Jó, hogy ezt így mondjátok, hogy ez valami feltétlenül, de meghallgatjuk.
Jó.
Ez egy bőle, egy másik.
Aha.
Egy hallottátok, ami lehet. Csak vázlat gondokat írtam, de úgy mondja, mint hogyha...
Úgy mondja, mint ahogy mondanád.
Kedves testvérek és nagy testvérek. Hangosan vagy, piros kanyarodott a hátulról.
Jó. Én Erdélyben nevelkedtem.
Ki születtél?
Engem szüleim. Nem szólunk bele, utólag lehet kielevezni. Ennek lényege van, hogy Erdélyben nevelkedtem, mert honnan elkezdtem, ez is lényeges. Hát én Erdélyben nevelkedtem, vallásos neveltetésben részesültem, ugyan szüleim nem jártak templomba, de engem küldtek. Vallásos, erkölcsi normák szerint igyekeztek nevelni. Tudtam, hogy van Isten, elhittem a Biblia tanítását. Tudtam azt, hogy Isten valahol messze létezik, én itt vagyok. Nem volt nekem soha kérdés, hogy Isten nem létezik, de nem volt közöm Istenhez. Igazából éltem a magam életét azzal a tudattal, hogy Isten is létezik, és lehet hozzá imádkozni. Aztán, amikor felnőttem, templomba se jártam. Megszakadt úgymond minden kapcsolatom, amit úgy gondolom, hogy Istenhez küzdött volna. Elkerültem ide Magyarországra, és itten egy hívő családhoz kerültem, ahol sokat hallottam Jézus Krisztusról. Csak ebben az volt a furcsa, hogy Jézus Krisztusról úgy hallottam, mint aki itt lakna ebben a helységben, mint akivel nap-nap találkoznak, vagy beszélgetnek, és furcsa volt, és próbálták, kaptam egy Bibliát ajándékba, amit olvastam, meséltek nekem olyan történeteket, amik tényleg ilyen hihetetlennek tűnő történetek voltak, hogy... Ezt már nem mondom. Nem, akkor már nem tűnik az 5 percbe.
De azt nem most, hogy 5 perces.
Ja, igen, az másik kritérium.
Lehet két óra.
Például megmondott bennem egy olyan történet, hogy nem volt pénzük, 4 gyerekes családanyuka volt, nem volt pénzük még egy kenyérre való sem. Imádkozott Istenhez azzal a bizalommal, hogy Isten megígérte, hogy gondoskodni fog róluk, és 10 óra jött a postás, és hozott 500 forintot, ami abban az időben 2 hétig elegendő élelemre, és mai napig nem tudja, hogy ki volt a feladó, kitől kapta. És hát én ezen elcsodálkoztam, talán véletlennek gondoltam, de én értem a magam életét, én úgy gondoltam, hogy én hiszek Istenben, nekem az én vallásom az bőven elég, és úgy, ahogy írtam az én maga saját kis életemet, és én 2 éven keresztül szinte nap mint nap hallottam azt, hogy Jézus Krisztus milyen csodákat tett, hogy vele lehet személyesen találkozni, meg lehet ismerni őt, lehet érteni azt, amit Isten mond nekünk. És aztán volt egy balesetem, aminek következtében kórházba kerültem, és ott elgondolkoztam azon, hogy mi lett volna, hogyha én meghalok. Mert nem volt kérdés számomra, hogy van pokol, vagy mennyország, valahova kerül a kettő között az ember. Hát először azt hittem, vagy meg akartam nyugtatni magamat, hogy hát én biztosan mennyországba kerülök, hiszen minden este azért a műanyjákat elimádkoztam, hogyha valami rossz lelkismeretfullalásom volt, mert valakit megbántottam, akkor még a hiszek egyet is, akkor szentképelét érdeltem, és meg vagyok keresztelve. Hát én úgy gondoltam, hogy a mennyországba kerültem volna. De minél inkább ezzel próbáltam magam megnyugtatni, annál inkább hallottam azokat a történeteket, amiket hallottam ennél a családnál, hogy ha nincs a szívemben Jézus Krisztus, akkor bizony el fogok kárhozni. Ha nem bántam meg a bűneimet, ha nem ismerem be, hogy bűnös vagyok, el fogok kárhozni. Pokolra fogok kerülni. És bármennyire próbáltam megnyugodni a lelkemet, nem tudtam megnyugodni, és reggelre arra a következtetésre jutottam, hogy én úgy, ahogy vagyok, keresztelve, bérmárkozva, imádkozós, hogy én megyek úgy, ahogy a pokolra, mert Jézus Krisztus nem ismerem. És akkor tudtam én, hogy valaminek történnie kell, de nem tudtam, hogy minek kell történnie. Valami hiányérzetem volt, és nem tudtam, hogy mi volt. Nem tudtam, hogy mire van szükségem, egy űr volt bennem, amit kerestem, de nem találtam. Aztán 2 hónap múlva elküldtek engem egy hitmélyítő táborba, olyan helyre, ahol olyan hívők voltak, akiknek a szívükben élt Jézus Krisztus. És ott az volt a 7 fő mondani valója, a Bibliából olvastak egy könyvet, és abban a könyv az volt írva, hogy ti pedig választott nemzetség királyi papság, szent nemzet vagytok. És én valahogy tudtam, hogy én nem tartozunk ehhez a szent nemzethez, miközben ők oda tartoztak. Úgy éreztem, hogy én nem tartozok közéjük, de szerettem volna közéjük találkozni. És akkor az egyik beszélgetésen mindenkitől, mivel senki sem akart hozzászólni a témához, mindenkit arra kértek, hogy mondja el, hogy hogyan találkozott személyesen Jézus Krisztussal. És próbáltam kitalálni valamit, próbáltam valamit, hogy nehogy felsüljek, hogy nehogy én ma úgy vagyok ott, hogy nem is ismerem Jézus Krisztust, semmi se jutott eszembe. És akkor felsültem, hát én mondtam, hogy hát én tudom, hogy hiszek Istenbe, és aztán másnap az egyik vezető egy beszélgetésre hívott, és elkezdtünk beszélgetni rólam, elkezdtünk beszélgetni az én bűneimről, arról, hogy én mit gondolok Jézus Krisztusról, és felolvasta a Bibliából azt a verset, ahol azt írja, hogy, és akkor persze ezeket mind a Bibliából idézem, hogy lássák a kívülállók, hogy én a Bibliából olvasom, nem csak úgy mondom, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Kérdezte, hogy értem-e? Mondom, hogy most azt kéne értsem, hogy Jézus ide jön, és együtt fogunk ajánlni, vagy hogy hogy? Csak azt mondja, hogy nem, Jézus a te szívednek az ajtaján kopogtat. Jézus azt üzeni neked, hogy eddig úgy élted az életedet, ahogy élted nélküle, most egy válaszúthoz érkeztél, és most neked döntened kell, hogy tovább akarsz menni ezen az úton, amin eddig jöttél. Jézus nélkül, úgyhogy ezután sem fog beleszólni az életedbe, vagy pedig vele akar tovább élni az életedet, úgyhogy behívod őt az életedbe, és egy új úton fog elindulni, de már nem egyedül, nem magadra, hanem Jézussal. És akkor hát ezen gondolkoztam, ő felhívta a figyelmet arra, hogy ha Jézus mellett választom az út, nehogy azt gondoljam, hogy ez egy tejfelút, azt soha nem leszek beteg, nem lesz problémáim, de lesznek problémáim, lehet, hogy még csúfolni is fognak, de Jézus mindig ott lesz velem, és ő nekem fog tudni segíteni. De a döntés az rajta már. És akkor döntöttem Jézus mellett, letérdeltünk, elmondtam az Istennek azokat a bűneimet, amik eszem jutottak, elmondtam, hogy én én bűnös vagyok és méltó vagyok arra, hogy a pokolra kerüljük, de hiszem azt, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, és ő feltámadt a halálból, és ő most is él, és azt nem mondom, hogy helyet készítem, mert akkor még nem tudtam. És én elhittem, hogy ez én miattam is megtörtént, és kértem Jézus, hogy jöjjön be az életembe, és vezessen engem, legyen részes az én életemnek. És akkor imádság után megkérdezték tőlem, hogy érzek valamit, nem mondom különösen semmit, nem érzek egy picit, mintha öröm lett volna benne. És hazafelé azon gondolkoztam, hogy most ezt fogom elmondani annak a családnak, akin én laktam, hogy én most befogadtam Jézust a szívembe, hogy én benne most már Jézus, hogy megváltoztam. És érdekes módon, hogy én addig dohányoztam, és attól a héttől kezdve én már nem kívántam a cigarettát. Előtte próbáltam ezt, de nem ment. De akkor Isten ezzel is úgymond bizonyította, nem bizonyította, hanem aztán meg át kell gondolni, de hogy Isten kegyelméből engem megszabadította a dohányzásnak a szenvedélyétől, és azóta nem dohányzom, és azóta olyan változások történnek az én életemben, hogy például amikor visszamentem a munkatársaimhoz, volt egy vágy bennem, hogy mindenkinek el akartam mondani, hogy ha tehettem volna, kimentem a láncidas, a világát küldöltem volna, hogy milyen jó dolog ez, hogy mindenki fogadja be Jézus a szívébe, de ezt nyilván nem tettem, de viszont emiatt gunyoltak, meg volt, hogy például anyáztak, elküldtek melegebbék mellett, és furcsa módon nem zavart. Előtte zavart, onnantól kezdve nem zavart, hogy engem most elküldenek. Előtte, hogy ha káromkodtak, nem zavart, most meg, hogy a káromkodtak, akkor zavart. És azóta is voltak az én életemben problémák, voltak nehézségek az én életemben, de ezekben a nehézségekben mindig láttam kiutat, nem estem kétségbe, és a végén, tehát Isten mindig vezetett engem a Biblián keresztül. Eleinte, amikor olvastam a Bibliát, nem értettem, amióta Jézus behívta a szívembe, értem azt, amit olvasok.
Jó. Van valakinek észrevétel?
Igen. Békesség, új gondolkodás, azt nem nyugtam. Igen, azóta számolok, mikor tervezek Istennel, tehát nem csak úgy tervezem meg a dolgaimat, hogy elgondolom, és akkor csinálom, hanem számolok azzal is, hogy van Isten, és hogy ő mit akar, hogy ezt...
Például mikor... Ez amikor ilyet mondatok, akkor érdemes egy példát hozni, hogy tényleg hétköznapi...
Sziasztok!
Jó utat!
Akkor most már bizonyosságom van afelől, hogy ha hazafelé elüt az autó, akkor én tudom, hogy Jézus Krisztusnál fogok a mennyben találkozni. Nem, nincs halálfélelmem például.
Itt szerintem említés szinten lehet ilyeneket is nyugodtan, mert hát ugye végig is egy házas ember vagy, meg van munkahelyed, hogy mesélhetnék történeteket arról, hogy a munkahelyemet is Isten imádságaimra válaszként hogyan adtam, vagy a feleségemben hogyan találkoztam, amit tudom, hogy szintén Isten terve volt. Ezt mégis nem fontos olyan részletesen kifejteni, de mondjuk színes. Én azt figyelem a kollégáimon, hogy amikor ilyenekről beszélek, vagy elmondok neki egy-egy történetet, amit akár itt egy gyülekezetben hallottam, hogy lett valakinek közülünk munkája, vagy hogy gyógyult meg, vagy tűnt el a tünete, imádkozás, vagy, akkor ezek így érdeklik őket. És kicsit csak ilyen hitzászló, vagy nem tudom micsoda ez, hogy egy ilyen kis érdekességet belevisz az ember, már úgy én a kollégáimmal legalábbis látom, hogy ők ezekre így felfigyelnek.
Igen, sok mindent érdemes elmondani, mi történt veled, hogy és miként történt, mert Marika például most jól nincs itt, ő például sokszor van a munkahelyen, ő egy csendes, sokszor megvádolják ezzel, azzal, amazzal, nem szól semmit. Másnap, két nap múlva, három nap, egy hét után kiderül meg ő maga, nélkül szólna egy szót sem. És Isten mindig fény derült az ő arra, hogy ez nem úgy volt, ahogy gondolták. És másként volt, és halogat, tehát nem csinálja, például állatkézzelában védekednek, meg próbálna bizonyítani az ellenkezőjét. Meg a másik az, hogy amiről most beszélünk, hogy ennek igazából egy figyelem felkeltőnek kéne lenni, egy olyan kéne lenni benne, mint ahogy szokták csinálni a filmekben, a legizgalmasabb résznél abba hagyni. Az emberek érdeklődését föl kell tenni, szia! Egy 5 perc alatt tényleg nem lehet elmondani, de hogyha valakit megragadtod és eljön beszélgetni, utána lehet többet beszélni. Ha csak minden egyes kisebb részhez, amit ahogy te az Istennel való találkozásod, vagy egy példát fűzöl, az minimum negyedül. Arra még nincsen.
Így van.
Tehát azért szelektálni kell.
Igen, azért mondom, hogy...
Ha már rövid az idő, akkor éppen az, hogy legyenek élő velős részek benne, ne pedig a sok körülmények külső szinten megmaradjunk, ne a belső dolgokról beszéljünk. És még egy nagyon fontos dolog, amiről mondjuk te most beszéltél is, az, hogy azt kell tudni, hogy minden embernek egy döntést kell hoznia. El kell döntenie, hogy Jézus Krisztus kicsoda neki. Dönteni kell. Ha nem dönt, az is döntés. Mert a passzivitást, ha Isten egy ilyen nagy ajándékot mutat fel, mint az ő fiának a ajándéka, fiának az élete, ha egy ilyen ajándékot mutat meg, és arra valaki passzivitással válaszol, az is egy válasz, az is egy döntés. Az is bűnös, az elutasítás ugyanaz. A mellette meghozott döntés az az, ami Isten szerint való, és tetszik Istennek, és az örök élet felé vezet. Tehát magyarul, amikor elmondjuk bizonyságtételt, az nagyon lényeges, hogy felhívjuk a figyelmét a hallgatóságnak, hogy dönteni kell, hogy neked kicsoda Jézus Krisztus. És a nem döntés, az ugyanaz, mint az.
Ezt csak annyi szerint mondod, hogy ez viszont nekem az ilyen riasztó. Engem ez simán kibillentett vissza, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. Szembesültem én is ilyennel, hogy tehát így ez hihetetlen, hogy csak ez az út az igaz és az egyetlen járható út. Különben...
Igen, ezt maga szemben... Jézus mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát ha ez riasztó, akkor maga nem. Jézus riasztó.
Nem, ő mondta. Hát de én mondom ezt, aki először találkozott valamikor az elmúltban ezzel, hogy ezt szerintem hitetlen embert ezzel nem lehet levenni a... Hogy is mondjam, nem lehet elindítani.
Figyelj,
mert ezt
írni mondtam. Érdekes volt,
nem tudom.
De érdekes volt a szóhasználat, amire kanyarodtál. Igen. Érdekes volt a szóhasználat, amire kanyarodtál volna, csak ugye kijavítottad, hogy nem lehet levenni a lábáról. Nem is cél.
Nem
is cél. Nem is rosszul fogalmaztam el.
Jó, de Freudi, idézőjelve.
Szerintem...
Az olyan típus ember.
Hát az olyan típus. Mondjuk én meg ebben nőttem fel, tehát ilyen emberek
nem
jönnek. Tehát többszöri nekifutáson kell hagyni azt, hogy egy kicsit följön a levébe is, meg támogatás. Tehát nem az, hogy kerek-kerek. Vagy ez, vagy az.
Mert én azt mondom, hogy emberre válogatja, mert van olyan, eljön egy evangelizációra, ott hallja az igét, befogadja meg. Vannak ilyen 30 évet, és még mindig meg ott tart, hogy most vajon igaz, vajon nem igaz. Tehát emberi kustos, sőt, hogy milyen. Nem tudjuk egyébként, hogy ki az, akiben megfogom ki ezzel, nem tudjuk a talajt. Egyébként én érdekes, hogy olvastam egy ilyen történetet, például ugye a magvető példázatában kapcsolatban. Ha nem tudom, azt tudtátok-e, hogy abban az időben Izraelbe nem szántottak és vetettek, hanem vetettek és szántottak. És a magot szólt, tehát mindenhova szólt. És utána vetették be. És volt, ami jó, volt, ami bekerült a barázdába, volt, ami nem kerül, volt, ami tövisek, volt, ami sziklás lett, mert ugye ősvényre is rászolták, és utána fölszántották. Tehát... És nekem az, a magvető példájának a megértésében sokkal tágabb teret jutott meg ezáltal, hogy ezt megismertem, ezt a történetet.
Jó, a magvető példázata az meg végképp nem kerül.
Mert ha sziklától a végképp, tessék?
Csak a magvető példázata az meg végképp nem kerül be a bizonyságtételbe.
Nem, most nem az éről.
Nem arra.
Mert elvesztettem fonalat csak
az. Ez egy példa volt annak...
Tehát én most itt nem a magáról stílusról mondom, hogy milyen stílusba kell ezt mondani.
Értem.
De ennek lényeges, hogy benne legyen, hogy választani kell. Ugye Mószövetségben is Isten mondta, hogy választhatok. Vagy választ az áldást, vagy az áldást. Ez lesz a következménye, ennek ez lesz a következménye, de dönts. Tehát ez el kell, hogy hangozzék, hogy itt most Isten egy döntés felé állítja az ember. Például volt egy srác, akinek elmondtam az evangéliumot, és akkor mondtam neki, hogy egy döntést, egy akarati döntést kíván az, hogy Jézus Krisztusról most, hogy elmondtam mindent, ami lényeges, hogy döntesz ebbe a kérdésbe. És mondom, hát sajnos az mondjuk egy rossz hír, hogy most már nem úgy még tekint rád Isten, mint aki nem tudott erről. Mert ha valaki nem tud valamiről, azt így elnézi Isten. De most már tudsz erről. És mondom, most már, amikor innen mondjuk elmegyük, elmész te is, meg én is, másként mész el. Isten másként néz rád, mert most már tudod azt, hogy ő mit ajándékozott, mit áldozott neked oda. És hogy te arra hogy válaszolsz, az már egy nagyobb felelősség, most már válodon. És ez a döntésed, ez most már egy meghatározó lesz is a szemében, hogy mit fogsz ezután gondolni. És azt mondta, hogy végig, amíg ezt mondtam neki, hogy most már ez egy más állapot, végig így bólogatott, és azt mondta, hogy érti. Érti azt majd, hogy ez egy más helyzet most.
Hát én például ezt nem értettem, szerintem fel sem tudtam fogni, nem értettem, hogy ez mit jelent. Tehát, és azért elkezdtem ezzel, hogy nekem az a tapasztalatom benne, hogy, és azért mondtam ezt, hogy nem töltem tőle a hányat, mert nem értettem.
Mindenki a másképp munkálkod el Isten.
Igen.
Lehet, hogy valaki lehet.
Van-e, hogy valaki egyszer találkozom valaha, és akkor, tehát hogyha Isten mindig, akkor nem mesélhetsz, nem tudom, megkapszál több alkalmat, akkor kell elmondani. De hogyha valakivel együtt dolgozol, akkor, hogy együtt élsz, vagy lenni akkor, és nem napról napra a lehetőség, és nem egyszerre kell találni, de elmondani, hanem beszélsz erről és arról is, és akkor egy idő után ezt elmondani. De fokozatosan, azt nem mondod, hogy nem rögtön rádöteni a lehetőséget, akkor tudod, hogy mit tudod, és ha van, akkor feljön, hogy nincs is.
Érdekes, hogy van, amikor, tehát mondjuk nem tudok olyan, ez most ilyen általános, hogy van, amikor, tehát nem tudok konkrét példát mondani, de emlékszem, hogy olvastam már ilyen történetet, hogy tehát ige hirdetés fog meg ugye egy embert, vagy olvas egy ige verset épp egy adott pillanatban, ugye aranya a mezős tercán a jókor mondott igesetünk, tehát hogy van olyan, amikor ez fogja meg, vagy egy szeretet lépés ő felé, vagy, és akkor egyszerűen elindítja Isten felé és megtér. De azért alapvetően a bizonyságtétel, a személyes bizonyságtételünk óriási eszköz az Isten kezében, mert az embereknek alapvetően nem kis prédikációkra van szükségük, hanem személyes beszélgetésre általában. Pláne a mai világban már annyi prédikációt hallanak, meg ilyen termékbemutató, meg szájonet, meg mit tudom én, mindenféle, hogy elkezdesz mondani egy felépített dolgot, hogy akár 5 percben is, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámad, nem figyeli, mert tudja, hogy a templomban. De hogyha a bizonyságtétel van, tudja valaki, hogy keresztények vagyunk és tényleg konkrét személyes bizonyságtétel van, az meg óriási eszköz az Isten kezében, mert az egy személyes beszélgetés, de ugyanakkor a maga módján igen hirdetés. Tehát,
megél szavak.
És az meg viszonylag kevés, amikor valami olyan fogja meg az embert, hogy hirtelen bemegy egy templomba és akkor megtér. Tehát azért általában van kapcsolat hívő emberekkel, akik már valamit beszéltek Istenről.
Egyébként van itt egy CD-en 3 bizonyságtétel van.
Azt majd hallgassuk már a következő alkalommal.
Ezt érdemes lenne nagyon meghallgatni. Egy kicsi hibája van ennek az egésznek, mert ez 3 drogosnak a bizonyságtétele. Az mi azért hiba, azért tartom most ilyen szempontból hibának, mert akik nagy mélységből jöttek, és azt, hogy onnan hozta ki Isten őket, és most már hívő életet élnek, azt nem ezt a részét kell megragadni egy olyan napjáról, aki hívő család volt éppen. Nem tudja elmondani, hogy drogos voltam, hogy felvágtam az elejemet, hogy egy örömlány volt az élettársam, és onnan volt pénzünk. Tehát olyan szempontból rossz ez, hogy azt sugallhatja, hogy az az igazi bizonyságtétel, hogyha nagy mélységből mondod, és akkor úgy. Nem ez. Hanem inkább ne is erre figyeljetek majd esetleg, hogyha mondjuk legközelebb meghallgatjuk. De csak a másodikat érdemes, mert szerintem az már az elegendő, a többi nem tesz hozzá, meg nem egészen olyan irányban, amilyen irányban tanulságos. Hogy ez a srác, ez a Dombó Zsolt nevű srác, ez egy tanárnak tanult, és utána elment egy olyan holland céghez, ahol nem tudom, mennyiket keresett, nem akarok hazudni, napi 1 millió forintot keresett ilyen telemarketinges bizniszel, rengeteg pénze volt, az anyja megtért, és este mindig az anyja úgy jött el, hogy a hangzó bibliát olvasta, vagy a hangzó biblia volt a magdóban, vagy a cd-ben, és akkor az ő szobája meg az anyja szobáján keresztül kell, tehát ő kapcsolta mindig ki minden este, 4 évig hallgatott, na, megint bekapcsolva. De úgy azért egy-egy dolog mind megmaradt benne, és akkor, hogy jutott el a megtérésig, és nagyon-nagyon élő módon, az is érdekes lesz nekem is, mert már nem emlékszek rá, mert már ez régebben volt ez a bizonyosság, hogy nem volt ott hívott ezen a 3 drogosnak a bizonyosságot, én azon aztán nem volt ott, akkor tessék. Na mindegy, akkor megtök is tanulságos lesz.
érdekes lett volna, hogyha most meghallgatjuk, ehhez is hozzászedni, hogy akkor még lehet, hogy tudtam volna hozzáadni valami, hogy mi az, ami még úgy élővé teszi egy bizonyságtételt, úgyhogy én ezt javaslom, hogy legközelebb hallgassuk meg a második bizonyságtételt ebből.
Igen.
Ha valakinek kell, azt tudom.
Meg majd mondok én is, vagy lehet, hogy meghallgatjuk a Steiner Józsiról, nem is mindenki tudott itt lenni, amikor ugye Hitton itt volt a legutóbbi evangelizáció előtt, de ő is mondott a bizonyságtételről, van egy olyan 10 perces rész, de ezt is érdemes meghallgatni, mert nagyon élő, meg hasznos tanácsok vannak benne. Egy kicsit leleplező is, hogy keresztény füllentés, meg stb. Stb.
Így van, így van. Tehát arra emlékszek a Steiner Józsiból, hogy olyan nagy dolgokat akarom mondani. Például ugye följöttem magamnak, hogy mondjuk el azt is őszintén, hogy mi nem változott meg.
Igen.
Mi nem változott meg, amikor megtértem. Például nekem, amikor megtértem, nem változott meg a cselekedeteim szintjén semmi sem. Én reggeltől estig Istenről gondolkoztam. Az egy hatalmas változás, ahhoz képest, hogy reggeltől estig sose gondoltam Istenre. De az, hogy én a dohányzást abba hagytam volna, az, hogy én bármilyen életvitel jellegű változást, semmilyen. Megtérésem után még egy évig nem kárt, Isten nem károlt, mondtam, annyi mondjuk arra. De az előtt sem nagyon, de lehet, hogy az előtt elvétve már nem is emlékszett vissza. De az, hogy én az életvitelemben bármi semmi. Csak, de a gondolkodásom, ugyanis Bibliám sem volt fél évig, nem is olvastam, ott hallottam három igét, azt megjegyeztem. Utána, amikor olvastam a Bibliát, akkor nem értettem semmit belőle. Tehát nem változott semmi. Ez is egy érdekes dolog. Ez történt. Tehát ne nincs csinálva a megkérdés, meg az újjászületést, Isten csinálja. Én elmondom, hogy mi történt. A hallgatóság majd csinál vele, amit akar. Nem akarom én fényezni meg ez meg az. De itt a valóságról van szó. Ez történt az életemben. Nem akarom, hogy majd Isten oldja meg, hogy nem történt semmi, az ő sara. Hogyha ez sár.
Igen. És pont van egy dolog, hogy Isten megtartott. Hát
pont, és az még egy nagyon lényeges dolog. Én amikor bizonyságot teszek, arra is felhívom a figyelmet, hogy a te felelősséged az, hogy hívd be Istent a szívedbe. Az, hogy bemenjen Isten és megváltoztassa az életedet, az nem a te felelősséged. Ne csinálj semmit, de hívd be őszintén, ahogy csak tudod. Isten felelőssége, hogy bemenjen, mert ő ígérte. Ne foglalkozz azzal, hogy bemente, éreztél valamit, változott-e valamit, ne foglalkozzál vele. Ugyanis, ha ez igaz, akkor ez egy természet fölötti dolog, és tényleg a valóságot gyökerezik. Őnek vannak neked felelősségeid, meg vannak Istenek. Te ne akarja onnantól vallásosabb lenni, hogy produkáljad azt az eredményt, hogy akkor megtértem, mert akar meg. Én egyébként nem is akar. Nekem mondjuk jó volt, mert én nem is akartam megtérni. Sőt, megtérésem után vissza akartam csinálni az egészet. Nem akarok hívni, egy templomba nem akarok menni. Imádkozni, azt egyáltalán nem akarok, mert az a legunalmasabb. Hívő közösségbe abban meg nem is mentem, nem is akartam. Hát mondom, majd ott a sok szerencsétlen lány, vagy az ilyen... Ilyen szerencsétlen esetlenek, akiknek az életük megvan gyötörve, azok lesznek hívők. Mondom, jó, lehet, hogy én nem ilyen vagyok, de biztos, hogy mindenki olyan, hogy teljesen padlombot és azért kellett volt szüksége. Rá sem gondoltam, hogy én nekem nem.
Sajnálatosan
ő
csak egy hívő volt, aki...
Meg egyébként is rajtam kívül egy hívő van, aki elmondta az evangéliumot, hogy többi nem tudom, hogy olyan komolyan. Én nem is akartam hívő lenni. Tehát azt, hogy imádkozni, pedig reggeltől estig imádkoztam, csak azt hittem, hogy nem az az imádkozás.
Az én sapartam.
Hogy Istennel volt beszélgetés, hanem az az imádkozás, hogy akkor le van épp, azt akkor azt elmondjuk. Ilyen én nem akartam lenni. Sőt, még hívőnek sem vallottam magam. Hát mondom, mi? Ez az igazság, hogy Jézus, ez nem azt jelenti, hogy én most hívő vagyok. Ez az igazság, olyan, mint hogy a szék az fából van, a levegő az be lehet lélegezni. Ugyanolyan, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneim, még Isten meg majd örök életet ad nekem. Most ez nem hívőség, nem vallásosság. Az ez a vallásosság? Nem vallásosság. A vallásosság az az, hogyha valaki megy a templomba, imádkozik. Mindent csinál. Én nem csinálok semmit. Tényleg nem is csináltam.
Tisztam kollégámat, hogy jön el egy ifjúsági tábor, és nem akart, és akkor el kellett beszélgetni róla, és kiderült, hogy azt gondolta, hogy eljön oda, akkor reggeltől estig, mint a filmőben, Wallah, masszavány, így csinálunk egész nap. Reggeltől estig így énekel, imádkozunk meg, talán egy kajára szakítunk, és egész nap, és ezt nem akar nézni. Ezt gondolják egyébként. Ide jössz, és csak imádkozni, és kell, és kötelező. Muszáj ide járni.
Meg fizetni.
Fizetni, igen. Mert bennem az ott még vásárolja a hívő az a fiatal, az csak azok. Tehát ha valaki hívő, az biztos, hogy szektás.
No, ezt a hivatalos
részét zárjuk be, mert elég sok gondolat már elhangzott, aztán ne sűrűbb csavarjuk tovább, majd még lesz egy alkalom, amit ennek tudunk szállni, szerintem van is bőven értelme, és akkor mielőtt elfelejtem, én biztos, hogy jövő hétre be akarom fejezni, ha már elkezdtük, szerintem mindannyian, akik elkezdtük, fejezzük be. Nem feltétlenül kell felolvasni, nem azért meg, hogy értékeljük, hanem csak, hogy ha már erről beszélgetünk, akkor tényleg legyen ez meg gondolkodunk rajta. Akkor imádkozzunk egy párra, jó? Akinek van a szívében.